a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már megszületett minden szükséges megállapodás Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a budapesti rákosrendező fejlesztéséről, közölte Szijjártó Péter, mielőtt útnak indult Abu Dhabiba. A felek ezek után új területekre is kiterjesztetik az együttműködést, írta a külgazdasági és külügyminiszter. Az elutazott magyar delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. Stratégiai együttműködés indul a nukleáris ipar területén Magyarország és az Egyesült Királyság között, jelentette be a tárcavezető korábban Londonban. Ennek célja, hogy mielőbb használhatóak legyenek az energiaellátásban kis moduláris atomreaktorok, ismertette Szijjártó Péter, miután brit kollégájával tárgyalt. A miniszter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, ugyanis ezzel szavai szerint egy jó adag józanész is távozott Brüsszelből. A miniszter érintette az illegális migrációt is, és kiemelte, Budapest és London hasonlóképp látja a kérdést, végül pedig közölte, hogy a védelmi ipar területén is erősítik az együttműködést, továbbá a terrorizmus elleni globális harcban is közös munka folyik. Még mindig jelentős jogállamisági aggályok merülnek fel Magyarországgal kapcsolatban, jelentette ki a demokráciáért és jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. Az EU tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozását követően Michael McGrath elmondta, a média szabadságával, a civil szervezetek helyzetével és a magyarországi igazságszolgáltatással összefüggő aggodalmakról van szó. Mindaddig, amíg Magyarországnak nemzeti és szuverén kormánya van, kiállunk hazánkért és megvédjük érdekeinket, jelentette ki az uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóka János ezzel reagált arra, hogy az uniós biztos szerint tehát még mindig jelentősek a jogállamisági aggályok. Magyarország szeretné látni, hogy az Európai Unió tanácsának soros lengyel elnöksége lépéseket tesz a versenyképesség erősítéséért, erről is beszélt Bóka János. Szerinte a budapesti nyilatkozatban foglaltak mellett a magyar elnökség prioritásának számító nyugat-balkáni bővítéssel kapcsolatban felvett lendületet is folytatni kellene. Elég volt abból, hogy Brüsszel nem az uniós országok érdekeit képviseli, valamint abból, hogy velünk akarják megfizetetni a háború árát, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon. Menczel Tamás kiemelte, az unió vezetés eddig szó nélkül nézte, hogy Ukrajna nem engedi át az orosz földgázt, ezzel veszélyeztetve Közép-Európa ellátását és növelve az árakat. Tartós béke Oroszországgal csak az Egyesült Államok segítségével érhető el, jelentette ki az ukrán elnök egy interjúban. Volodymyr Zelenszkij szerint hiba volt, hogy az ország a Szovjetunió felbomlásakor, több mint 30 évvel ezelőtt, lemondott a területén tárolt atomfegyverekről. Úgy vélte, ez volt az alapja a Moszkva által Ukrajna ellen indított háborúnak. A Moszkva és Kijev közötti rendezési tárgyalások végeredményét Ukrajna következő legitim vezetésének kell aláírnia, jelentette ki az orosz elnök a Rosszia Agyin TV csatornának nyilatkozva. Vladimir Putyin hangsúlyozta, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges megállapodásnak hosszú távon kell szavatolnia mindkét ország biztonságát. Donald Trump rendeletet írt alá a 19 év alatti gyermeknek minősülő fiatalok nem váltó beavatkozásainak korlátozásáról. A dokumentumból kiderül, hogy az intézkedés mind a gyógyszeres, így hormonkezelésekre, mind a sebészeti eljárásokra vonatkozik. Az Egyesült Államok politikája az lesz, hogy nem finanszíroz, szponzorál, népszerűsít, valamint nem segíti elő és támogat úgynevezett nem váltást gyermekek esetében, olvasható az elnöki rendeletben. Beköszöntött a kígyó éve Kínában, éjfélkor búcsút mondtak a sárkány évének, ezzel hivatalosan is megkezdődött Kína legnagyobb ünnepe a holdú év, mellyel több hetes ünnepségsorozat kezdődött az 1 milliárd 400 millió lakosú ázsiai országban. Elismerést kaptak itthon az országos jégkármérséklő rendszer országos és vármegyei legeredményesebb generátorkezelői, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 986 helyről juttatnak ezüst jóidot a felhőkbe, amikor szükséges, az erre fordított minden egyes forint mintegy 33 forint termelési értéket óv meg, éves szinten ez 50 milliárdot jelent. Az ország 2024. évi legjobb generátor kezelője Varga Adrián lett Borsodabó-Izemplén vármegyéből. Február 1-től új funkcióval bővül a Horgász applikáció, amelynek segítségével ezentúl elektronikus fogási naplót is vezethetnek az érintettek. Akik viszont ezt választják, évközben már nem válthatnak vissza a hagyományos papíralapú dokumentumra. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisüt a nap, gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, északon egy-egy zápor előfordulhat, és vannak ködösebb területek. A szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Az ENSZ közgyűlése január 27-ét, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulóját, a holokauszt emléknapjává nyilvánította. Mai műsorunkban egy szemtanúval beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma egy nagyon különleges interjúra jöttünk, a holokausztról fogunk megemlékezni, mégpedig egy szemtanú fog nekünk beszélni. Előd Nórának hívják a szemtanút, ő 1936-ban született. Egyébként magyar-orosz szakos középiskolai tanár és drámatanár is, vagyis drámapedagógiát tanított. Ő 8 éves volt akkor, amikor az első gettót felállították Budapesten. Már a háborúban éltek a családjával, az volt neki a megszokott. Mire emlékszik?
Az első és legfontosabb március 19-e a németek bejövetele, amikor azt vettem észre, hogy ugyan bombázásról eddig is beszéltek a felnőttek, és eddig is tudtuk, hogy veszélyhelyzet van, de a németek bejövetelétől kezdve ott elkezdődött a szörnyű eseményeknek egy olyan sorozata, ami engem megfelnőttesített egy kicsit. Még nem sokkal előtte azt mondtam, messze anyám még mesélt, hogy bomba az nincs is, azt kitalálták a gyerekek ijeszgetésére, mint a boszorkányt. És egy évvel később potyogtak a bombák. Na most, amikor én a holokauszról beszélek, akkor igyekszem nem összekeverni az általános háborús borzalmakat azzal, amit ember csinált embernek. Tehát a holokauszról, ami engem különlegesen érintett. Az anyámat szokták azzal hát kvázi vádolni, hogy eltagadta előlünk a zsidó voltunkat. Szó nincs róla. Egyszerűen neki sem volt már zsidó tudata. Nekem a nagyapám keresztelkedett ki 1890 akárhányban. És őszinte hitből plusz szerelemből a nagyanyáma, az erdélyi nemesi származású nagyanyám iránti szerelemből. Tehát az, hogy az én tudatomban egyáltalán nem létezett az a szó se, hogy zsidó, az nem egy eltagadás, hanem az akkori valóságnak a leképeződése. Amikor fel kellett varni a sárga csillagot, ugye, az április eleje. Biztos megkérdeztem, hogy ez mi és miért, és biztos anyám mondta, hogy mert zsidók vagyunk. És biztos kérdeztem, hogy az mi, és biztos mondott valamit. De ebből én semmire nem emlékszem. Nekem zsidó tudatom nem volt egészen a mostani második rendszerváltásig, amikor Csurkának megjelent az a bizonyos tanulmánya, amelyben hát feltámasztja Magyarországon az antiszemitizmust, és lényegében polgárjogot ad az antiszemita szövegeknek és érzelmeknek, akkor éreztem azt, hogy most innen kezdve zsidó vagyok. Innen kezdve azért, mert ez már erkölcsi kérdés. Nem tudati, nem vallási, egyáltalán nem hitbéli. Ahogy anyám részéről is, anyám maga hívő keresztény volt. Amikor apámhoz hozzáment, akkor apám családjának az volt az egyetlen kérése, hogy keresztelkedjen ki őszinte szeretetből, és hittel keresztelkedett ki. Tehát nem letagadásról volt szó, hanem az ő tudatában is már a magyar zsidóság igen jelentős része járt ebben az asszimilációs cipőben, hogy nem azért keresztelkedett ki, hogy megmeneküljön. Hozzá kell tennem, hogy nem is volt feltétlenül eszköze a megmenekülésnek a kikeresztelkedés, mert elegánsan eltépték a németek az összes kikeresztelkedési papírokat, és volt, akinél elfogadták, volt, akinél nem, volt, akinél széttépték, volt, aki eltagadta, volt, aki próbált menekülni, és volt, aki végigcsinálta. Én ma azt gondolom, hogy tulajdonképp elképesztő, hogy mennyire tudatlanul ment bele a magyar zsidóság ebbe az egész dologba. Az apám azt mondta, hát mi hű keresztények vagyunk, minket nem fognak bántani. És nagyon sok magyar zsidót egyszerűen fegyvereitől fosztott meg az a tudat, hogy minket nem fognak bántani, mert mi nem vagyunk zsidók. Aztán ugye jött az az időszak, amikor már tanárként kerültem szembe olyan kérdésekkel, hogy gyerekeknél megjelentek antiszemita szövegek, amikről ők nem is tudták, hogy honnan és miből származik. Ezekkel kezdeni kellett valamit, és akkor jött az Ariadne ajánlása, ami úgy történt, hogy ugye volt a Shoah interjú sorozat, ahol László Klára pszichológus, mint hozzáértő ember, készítette egy nagy interjú sorozatot. Ennek során találkozott velem is készített interjút ezekről a kérdésekről. Arra már nem emlékszem, hogy ő honnan ismert engem eredetileg. És akkortól kezdve én úgy éreztem, hogy ez nagyon fontos, el kell mondani, le kell írni, nem szabad magunkkal vinni. Mert azt, amit mi átéltünk és tudunk, azt már nagyon kevesen élnek azok közül, akik el tudnak mondani. Tehát úgy érzem, hogy mindenkinek kötelessége közkincsé tenni, vagy köztudottá tenni azt, amit átélt.
Térjünk vissza akkor 1944-re. Milyen volt az élet, hogy teltek a napok, még ha a németek bejövetele előtt?
Normálisan. Gyanútlanuk voltunk, ezt az előbb is mondtam. Hát a bomba, igen, nem messze tőlünk a Gamma gyár területén esett le a környéken az első bomba, oda járt mindenki megcsodálni, hogy milyen egy bomba töltsér. Az Albert Falvi templomot lebombázták, a közelünkben megjelent a háború. Harmadik szomszédunkkal voltunk nagyon jóba. Kettünk házak között egy üres telek volt. Az apám és a szomszédbácsi nyitottak egy hátsó kaput, ahol üres telken keresztül át lehetett menni, mert a mi házunknak semmilyen pincéje nem volt. Az ő házukban legalább egy mosókonyha volt, és ők készséggel rendelkezésünkre bocsátották. Aztán az volt például érdekes és különös, hogy az közvetlenül a szomszéd háznak a családi ház volt, de emeletes, volt egy kis gangféléje, és a Gyűrű néni, aki ott lakott, felajánlotta, hogy amikor a zsidó törvények között sor került arra, hogy a rádiókat be kellett szolgáltatni, és nem volt rádiónk, ami azért volt nagy veszteség, mert a légitámadásokat rádión jelentették be, és ahhoz, hogy időben levonuljon a lakosság egy pincébe, vagy valamilyen módon menteni próbálja a menthetőt, ahhoz időben tudomást kellett szerezni róla. És akkor a Gyűrű néni egy madzagon, egy csengettyű vezetett át az ő erkélyükről a mi kapunkhoz, és azt megrángatta, hogyha légiriadó volt. Mi jóba voltunk a szomszédokkal, minket szerettek. Sose értettem, mikor gyerek voltam, hogy miért mondanak rosszat rólunk, vagy mi rosszat tudnak mondani rólunk. Ez egy nagy értetlenség volt bennem. A bombától azt tudtam, hogy miért kell félni. Az emberektől azt nem tudtam, hogy miért kell félni.
Megjegyzéseket tettek?
Nem. Nem, nekem nem, az én környezetemben nem, de a nővéremnél annál inkább, 4 év van köztünk, úgyhogy amikor én 8 éves voltam, akkor ő 12, és ugye az akkori iskolai rendszerben ez már gimnázium volt. Ő egy igen keresztény budai gimnáziumban járt, ahol az osztályában két vitézi előnevű leányzó volt, és ő kapott megjegyzéseket. Na most, amikor a sárga csillagot föl kellett varni, akkor én mentem a szomszédba mutogatni, hogy mi van nekem, a nővérem pedig nem ment többet utcára, nem ment többet ki az utcára, nem ment iskolába. Úgyhogy, ha nincs neki egy olyan tisztességes derékosztályfőnöke, aki elintézte, hogy magántanuló legyen, és a tanévét megmentette, akkor elvesztette volna teljesen azt a tanévet. Ő egész életében egészen másképp őrizte a holokauszt emlékét, mint én. Sokkal tragikusabban élte meg. Ez a 4 éve ehhez elég volt.
És utána mi történt?
Csillagos házakba való összeköltöztetés volt a következő mozzanat. Házunkat kijelölték csillagos háznak, majd 3 nappal a költözködési határidő lejárta előtt kiderítették, hogy villalakás, tehát családi ház nem lehet zsidóház, és visszavonták az engedélyt. 3 napunk maradt arra, találjunk helyet, ahova megyünk, és a költözködést lebonyolítjuk. És hogy nem, anyám a városban, az utcán összetalálkozott egy volt polgárista osztálytársával, aki elpanaszolta neki, hogy ő annyit próbált óvatoskodni, hogy ne kelljen idegenekkel összeköltöznie, hogy most itt áll 3 nap a határidő előtt, és nincs akivel összeköltözön, és ebből nagy baj lesz, a rendőrség már érdeklődik, és akkor így ők kisegítették egymást. Mi 3 család nagyon-nagyon-nagyon szimbiózisban éltünk együtt. Az anyám nővérének a családja. A családi házban is úgy laktunk, hogy mi a földszinten, és ez a család az emeleten. És az anyám unokatestvéréjék, tehát a nagyszülők voltak testvérek. És ez a 3 család költözött akkor oda. Na most a 3 család nagyon sokáig nem maradt épp család, mert az anyám nővérének a családja ott 42-ben meghalt a férje, és maradt 3 fiúgyerek, de ezek már pont katonaköteles korúak voltak, mind a 3-at behívták munkaszolgálatra, és mind a 3 ott pusztult. Az első az a közismert numerus clausus rendelet ellenére bejutott a műegyetemre, és éppen akkor diplomázott, azonnal a diploma megszerzése után 25 évesen bevonult, és az orosz fronton nagyon hamar meghalt, még pedig végelgyengülésben, ami azért még talán szörnyűbb, mint minden más, mert tudom, hogy nagyon sportos, több díjat nyert, stram fiatalember volt. És a diagnózis, amit megírtak a csapattestétől, az volt, hogy végelgyengülés, ami az éhhalálnak volt a szép neve, és az apám is abban halt meg valamivel később. A második fiú, szintén munkaszolgálaton behívták Győrbe, ahol úgy halt meg, hogy légitámadáskor nem engedték a zsidókat levenni a pincébe. És a legkisebbik, aki 19 éves volt, róla nem tudunk semmit. Az a szöveg maradt mai napig, ezt nagyon jól ismeri a túlélő zsidók, hogy nem jött vissza. Teljesen elvesztettük a nyomát. Na, a csillagos házban nagyon vegyes élményeink voltak. Gyerekek, randalíroztunk, játszottunk, barátkoztunk. A nagyobb gyerekek iskolát szerveztek a kicsiknek, hogy ne maradjunk ki, ne maradjunk le. Elég szigorúan vették a felnőttek, hogy a kicsiket foglalkoztassák. Volt egy ott lakó nő, aki divattervező volt. Az anyám még kitalálták, hogy akkor a család gyerekei tanuljanak divattervezni, és szerveztek egy tanfolyamot. Tehát mindent megpróbáltak, hogy viszonylag normális, értelmes élet legyen a csillagos házban. Esténként a gongra kitódult a lakosság, hát kvázi szellőzni, de valójában azt lesni, hogy honnan látni az ágyuk torkolattüzét, mennyire közelednek az orosz csapatok Budapesthez. Minden emeleten lakott egy keresztény család, úgy gondolom, hogy ez, amit ma 3x3-asnak neveznek, tehát nyilvánvalóan azért volt betelepítve emeletenként egy ilyen család, hogy legyen, aki hát besúgóként működik. A mi emeletünkön én egy keresztény nénire emlékszem, így hívtuk, és nagyon rendes volt, kitette a rádióját az ablakba, és a gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy arra lebzseljenek, arra felé játszanak, és figyeljenek, hogy mikor mond a rádió légiriadót. De ilyen emlékeim vannak. Nem kizárólag rémesek. Bombatámadások lényegében egybefolytak. Két-három napig nem lehetett följönni. Szőnyegbombázás. Nyugati pályaudvar mellett volt az a zsidóház, ahol mi laktunk. Tehát a pályaudvart állandóan bombázták. Úgyhogy akkorról is olyan emlékek vannak, vagy is vannak, hogy az unokatestvéremmel Capitalit játszottunk éjjel-nappal, és mikor az anyám össze akarta pakolni, hogy helyet csináljon nem tudom, a vacsorához, akkor rá kiabáltunk, hogy na, ne rakd össze, mert folytatjuk. A gyerek az gyerek. Ugyanakkor én nagyon sokat olvastam, és az a képem alakult ki, hogy hihetetlenül sokfélék voltunk mi gyerekek, életkorilag is, érettségben is. Ugyanolyan korú gyerekek, akik például zsidó tudatban nevelkedtek, sokkal tragikusabban élték meg, mert értették, hogy mi történik. Mi, asszimiláns zsidók nem értettük, hogy mi történik.
És hogy élték túl a bombázásokat, a nyilas terrort, a rémuralmat?
Nem tudom, és már nem is fogom megtudni, hogy hogyan jutott el Sztélo Gábor neve és híre a családhoz. Az anyám unokatestvére, akivel szintén egy lakásban laktunk, ő talált rájuk, és ő hozta hírét, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy gyerekeket valaki ment intézményesen, egy evangélikus lelkész, és ő el is vitte oda a gyerekeit, ott is vannak fantasztikus történet részletek, majd visszatérek rá, és akkor anyám is szerzett egy ilyen lehetőséget. Na most ez több nagyon maradandó emlékkel járt ez az egész folyamat. Az egyik az volt, hogy anyámat valamilyen nyilas, jó pénzért kivitte a svéd követségre, ahol lehetett menlevelet, úgynevezett schusspasst szerezni, amivel egyébként úgy voltunk, mint a keresztlevelekkel, hogy volt, akiét széttépték, és semmit nem ért, volt, akinél figyelembe vették, és egy egész házat megmentett. Volt olyan, hogy a Dunapartra levitték, mint tudjuk, agyonlövés céljából, és onnan fordították vissza a svéd követség emberei az odakísért, és már levetkőztetett zsidók egy részét. Volt egy nagyon-nagyon jó családi barátunk, Hollós István, a pszichiáter. Ő például ezt mesélte, hogy őket ott már le is vetkőztették, és akkor egyszer csak jött egy dzsipa Wallenstein embereivel, és vissza parancsolták őket a házba, a svéd menlevéllel védett házba, ahol meg is úszták át, itt túl is élték. Miközben volt egy unokatestvérkénk, család, ahol az árja-párja törvény alapján a család mentesült a szankciók alul, de valaki feljelentette őket, akkor már a nyilasi rémuralom legfeketébb napjait éltük, ez már karácsony után. Karácsony tájékán, karácsony után már csak napok voltak. Ezeket az unokatestvéreméket lekísérték a családot a Dunapartra, és ott lőtték a Dunába a 3 és 8 éves kis gyerekeket a szülőkkel együtt. És akkor kaptunk lehetőséget a Stélo otthonba. Most a Stélo házakat úgy kell elképzelni, hogy részben nagyon tisztességes, és hangsúlyozom kell, bátor emberek. Az életük és a családjuk és a vagyonuk és a létük kockáztatásával vettek részt a zsidómentésben. Bocsátottak rendelkezésre Stélo Gábornak villákat, házakat, lakásokat. Részben persze, és ezt ma elkezdték bolygatni, és nagyon csúnya felhangokkal vitathatóvá tenni, hogy kvázi a saját hatalmukat akarták volna átmenteni egy következő korszakba. Azt gondolom, hogy egyrészt a nagy többségre ez nem igaz, de másrészt, na és, attól nem gyilkolhatták meg őket ugyanúgy. A kockázat az kockázat, és a bátorság az bátorság. Nagyon jól tudjuk, hogy zsidókat menteni életveszélyes volt, de ebbe beleértjük azt is, hogy az utcán feltartott kézzel vonuló zsidók menetébe egy szendvicset beadni, az is minimum puskatussal fenyegetett. Úgyhogy aki itt bármit tett, arról csak jót szabad mondani. Erről én meg vagyok győződve.
Beszéljünk egy kicsit a Stélo otthonokról.
Ő szertett összesen 32 ilyen otthonra, az egyikben, az elsőben lakott ő maga is, az az ő lakásához szervezték, ahol mi kaptunk helyet, a nővérem és az egyik velünk nevelkedő unokanővérem, az a Tamás utcában, a Kisvábhegy oltalában Homonnai Tivadar villája volt. Na most Homonnai Tivadarról azt kell tudni, hogy Budapest főpolgármestere volt 44-ben, és amikor bejöttek a németek, akkor nagyon látványosan és hangsúlyosan lemondott erről a tisztségéről, még az a mondat is elhagyta az ajkát, hogy nem vagyok hajlandó idegen hatalmakat kiszolgálni. Hozzá kell tenni, hogy amikor az ostrom után újra felajánlották neki, vegye vissza a polgármesteri széket, akkor ugyanezzel a mondattal hárította el. Na most Homonnai Tivadar is egyike volt azoknak a csoda embereknek, aki igen, a családja az élete kockáztat. Ő a városházáról egyenesen egy számára előkészített rejtekhelyre ment, úgyhogy mi nem is láttuk, nem is találkoztunk vele, annak ellenére, hogy az ő villájában vészeltük át. Viszont a felesége és a lánya, aki a nővéremmel egy idős volt, és nagyon jó barátnők voltak, ő volt a Homonnai Mária, akivel a Ariadne csoportban találkoztam 35 év elteltével, és aki megadta nekem a sors, hogy amit akkor elmulasztottunk, hogy köszönetet mondani, hogy sorsközösséget vállaltak velünk, hogy megosztották velünk a félelmet és a spájzot, hogy nem haltunk éhen. Nagyon mélyen köszönöm a sorsnak, hogy összehozott vele még egyszer, és végig néhány évet még végig együtt ülhettünk havonta egyszer ebben a csoportban.
A Stélo Gábor otthonban voltak mind gyerekek. Meddig voltak ott, meddig vigyáztak önökre ott?
Több fázisa volt a dolognak. Mi október 20-a táján kerültünk oda. Onnan a németek kikergettek bennünket, befészkelték a gépuska állásaikat a házpadlására. A gyerekek effektív életveszélyben voltak. Volt olyan nap, több is, amikor a németek még a kertünkben tanyáztak, az oroszok már a fölöttünk levő hegy csúcson indultak támadásnak, és a mi házunk kertestül több ízben, egy napon belül több ízben cserélt gazdát. Mi feküdtünk a földön, és a fejünk fölött röpködtek a puskagolyók, És aztán egyszer csak vége lett, és na most a vége előtt két nappal a németek beszállásolták magukat a villába, és nekünk fel is út, le is út. A harmadik szomszédban találtak a nénik, mi úgy hívtuk a ránk vigyázók, nagyon különböző összetételű nevelőket. Diakonisszák voltak, szintén menekült zsidók. Úgy menekültünk, hogy építettek egy bunkert az ott lakók, és oda mentek le, és beleegyeztek, hogy addig, amíg a felszabadulás meg nem történik, ez a 20-valahány gyerek oda az ő lakóházukba beköltözön. Úgyhogy úgy mentünk át, hogy egy néni, két gyerek éjszaka, sötétben, ugye, hogy belássanak mozgást. Ki volt adva az ukász, hogy ha egy világító rakétát látunk felröppenni, akkor abban a pillanatban meretten megállni, mert oda lőnek, ahol mozgást észlelnek. Így vonultunk át, egy néni, két gyerek, 20-valahányan, és abban a bunkeros, mi úgy hívtuk, hogy a bunkeros, az mindössze 2 vagy 3 napot töltöttünk, és akkor bejöttek az oroszok. Ezek után persze onnan menni kellett, mert visszajöttek a lakók, és akkor kiderült, hogy a Schwabhegy tetején a gyerekszanatórium, vagy tüdőszanatórium üresen áll, nincs ugyan berendezve, de ágyak vannak, nincs ugyan rajtuk matróz, de takarónk volt, ha semmi más nem volt, de takarónk volt. Érdekes módon a szülők valahogy nagyon tudták, úgy látszik, hogy minek nézünk elébe, mert az én anyám is mindig azt mondta, az nem baj, ha bugyit nincs, csak takarod legyen. Így aztán a Schwabhegyi szanatóriumban vészeltük át a hátralevő heteket. Na most, ha dátumot kérdezel, karácsony napján kezdődött maga az ostrom. Erre nagyon jól emlékszem. Klári néni nevű nevelőnő lement aznap a városba valami holmiért, vagy nem tudom én, és úgy jött vissza teljesen kikészülve, hogy alig tudott a Dunán átjutni és visszajönni, mert megindult az ostrom. Ez volt tehát karácsony, és akkor közepéig 2 vagy 3 hétig voltunk a szanatóriumban, na most ott a következő hihetetlen élmény volt. Ezeknek egy nagy részét én megírtam, nekem megjelentek könyveim, írásaim erről. Volt egy első szoba, amiben lovakat tartottak. Oda lehetett először belépni. És a mögötte levő szoba volt a mi hálószobánk, ahol sodrony ágyatokon aludtunk. Bejönni tehát nem lehetett, csak ha valaki hozzánk be akart jönni, annak tudni kellett, hozzánk a lovakon keresztül vezet az út. És akkor egyszer valaki azt mondta, hogy gyerekek, van valaki az udvaron. És abban pillanatban meghallottam az anyám hangját, amint azt kérdezi, hogy van itt valaki? Mert nem mert a lovakhoz bejönni, és akkor volt ott valaki. A nővére még nem voltak otthon, mert vízért voltak a kúton, mert valahonnan vizet kellett szerezni. A nagylányok hordták a vizet, a Bolman Györgyi, az Előd Kati és a Kádor Panni. És akkor anyám följött, rohantak elé persze, és bekísérték, és én arra emlékszem, hogy hihetetlenül megnyugodtam, hogy nem bántam, hogy nem minket ajnároz. Anyámban mindig volt annyi emberi jó érzés, hogy mindig megérezte, hogy mit a leghelyesebb tenni. Hogy a többi gyereket vette az ölében, nem minket, mert mi már biztonságban voltunk. Úgyhogy ő aztán részt vett a leköltöztetésünkben. Na most Sztéló Gábor kapott, ha jól emlékszem, a fővárostól egy kastélyt, egy Andrássy vagy Károlyi kastélyt, nem tudom, Lerna Völgy utcában, és oda költöztették össze a 32 kis otthont. Ebben a költözködésben már anyám segített. Itt már emlékeim vannak arról, hogy lépdeltünk át hullákon, és mentünk a Schwabhegy tetejéről gyalog a Hüvösvölgybe, és akkor volt még egy utolsó költözködés, mert ez sem lehetett véglegesen, mert nem volt tulajdonjoga, úgyhogy végül is a Budakeszi úton kapott Sztéló Gábor egy több pavillonból álló telepet, amelyet tulajdonjogilag is a gyerekotthon céljára kapott meg. Itt rendezte be a végleges gyerekotthon, de most mi a nővéremékkel ebben a házban összesen 3 napot töltöttünk, a költözködést még végigcsináltuk, de aztán jött értem a legnagyobbik nővérünk. Na most őt el kell mesélni. Nem szintén. három unokatestvérből a legidősebb éppen hogy betöltötte a 16 évét. Most ugye az eléggé köztudott, hogy 16 és 40 között a nőknek be kellett vonulni az óbudai téglagyárba, ahol minden komfort nélkül, minimális élelemmel gyűjtő helyet rendeztek be, ahonnan elvezényelték a zsidó csoportokat Németország felé. Eleinte még volt, az első hírek ugye az auschwitzi vonatokat örökítik meg. Később az auschwitzi vonatokra szükség lett a hadicselekményekhez, ezért gyalog kellett menni Hegyeshalomig. Na most ez a Vera nővérem, aki 16 éves volt néhány héttel, amikor be kellett vonulni, eljutott gyalog Mosó-Magyaróvárig. És ott megint az ismert történet, megjelent egy jeep a Wallenberg ebereivel, azzal, hogy akinek van svéd védlevele, az lépjen ki, azokat ő parancsa van, hogy hazavigye. Na most ez az én nővérem hihetetlenül vagány volt 16 évesen, nem volt neki semmiféle igazi menlevele, hanem a barátnőjétől szerzett egy már eleve hamis menlevélről készült gyerek guminyomdával készített játékból csinálták. Az nála volt. Ezt elkezdte lobogtatni, nem nézték meg. Egyáltalán azt kell mondjam, hogy a véletleneknek hihetetlen szerepük volt ebben az egész holokauszt történetben. Azt szokták kérdezni a gyerekek tőlem, hogy hogy lehetett megmenekülni. És azt szoktam mondani, hogy négyféleképpen. Nagyon tisztességes, bátor emberek segítségével, vagánysággal, véletlenül és a három keverékével. Na most ki élte túl? Apám. Apám 44 októberében, korábban nem tudom pontosan mikor vonult be, először bevonult munkaszolgálatra, a Ferihegyi repülőtéren volt szolgálatban, ahol megélt egy hihetetlen és nagyon a hadtörténetben nevezetes szőnyegbombázást, amit az ő legjobb barátja, a Geiger Imre, akivel együtt voltak ott, meg is írt, és az anyám lemásolta azt a levelet, amiben ezt leírja, úgyhogy nekem ez megvan. Én ezt oda ajándékoztam a Ferihegyi Légimúzeumnak, ezt a leírást, ami hát persze az én képemben is benne van, de magát az eredeti kézírásos példányt oda ajándékoztam a múzeumnak. Amiket apám leveleiből, lapjaiból és részben még személyes elbeszéléseiből tudok, az az, hogy az első időszakban nagyon sok kellemes élménye volt. A tisztek tisztességesek voltak, főleg a magyar tisztek. Októberben hazaengedték szabadságra, és anyám könyörgött neki, hogy ne menjen vissza. Lesz valaki, aki elbújtatja, találunk olyat. A családban is volt árja-párja házasság, és azt mondta, hogy ne, dehogy is, ezért a pár hétért senkinek az életét nem fogom kockáztatni, mondta. Guggolva is túléljük, mondta, nem élte túl. Szintén, aki egy kicsit is ismeri a felszabadulást, tehát a háborús cselekmények történetét, az tudja, hogy a németek már a legvégén, 45 tavaszán, február-márciusban létesítettek egy olyan arcvonalat, ami Szlovákiától Ausztrián és Magyarországon és Szlovénián keresztül végig egy sok kilométeres ilyen kiépített lövészárok vonal, mintha az orosz tankokat lövészárok, üres lövészárokkal meg lehetett volna menteni vagy védeni. Úgyhogy maga a történet is hajmeresztő, na most itt egyáltalán nem élelmezték a munkaszolgálatosokat. Nem úgy, hogy rosszul vagy keveset, egyáltalán. Aki meghalt, annak a helyére hoztak ezret, 2000-et, 20 000-et, úgyhogy itt halt meg az apám munkaszolgálatban. Anyám utána járt. 6 ember találta ki abból a 1200-ból, aki hazajött a 20 000-ből. Én részt vettem egy tudományos konferencián néhány évvel ezelőtt, ahol szót kaptak és előadást tartottak ennek a védvonalnak a túlélő magyar munkaszolgálatosai. 6 voltak ilyenek, 6. Innen tudtam meg, hogy hogy történt és mint történt ez az egész. Hogy a németek éjszakánként kint randalíroztak a láger udvarán, és aki kiment pisilni a szobából vagy épületből, azt lelőtték. Úgyhogy Anyám először azt mondta, legelőször azt mondta nekünk, hogy apa tifuszban halt meg. Én azt hiszem, hogy azért, mert neki ezt jobban esett hinni. Valahogy egy kicsit szebbnek találta, mint a nem tudom. És aztán én ezután, a konferencia után elmentem a Páva utcába, ahol kikértem a hivatalos hadtörténeti iratokat, és abban végül is megtaláltam azt a diagnózist, hogy végelgyengülés, tehát nem tifusz.
Kik maradtak meg a családból?
Három unokatestvéremet anyám magunkhoz vettem, mert az ő édesanyjuk úgy pusztult el, hogy ő is elment, hamis papírokat szerzett, ahogy az én anyám is. A család árja-párja törvény alapján mentesült tisztességes ismerőseitől és barátaitól. Anyám is ilyet szerzett, a nagynéném is ilyet szerzett, és beálltak cselédlánynak, meg nevelőnőnek, ahova befogadták őket. Ugyancsak nagyon derék emberek. A nagynéném, tehát a három unokatestvéremnek az édesanyja és a nagymama szintén ilyen cseléd állásban, abban a házban kaptak állást, vagy menedéket, amit a Mehvár téren, ahol a németek fegyverraktárt rendeztek be a pincében, amely felrobbant. Én utána néztem a szakirodalomban, a mai napig nem lehet hitelesen megállapítani, hogy a németek felrobbantották szánt szándékkal, vagy bombatámadás érte, és a bomba robbantotta föl a lőszerrel teli pincét, teljesen mindegy egyébként. A gyanú arra felé erősebb, hogy szándékosan robbantották föl, mert az utolsó napon levezényelték a német őrséget a házból. A Regentház, tehát ez valószínűsíti, hogy a saját embereiket mentették. Minden esetre így maradtak árván az unokatestvéreim, illetve az édesapjuk orosz fogságban volt, ami maga megmenekülést jelentett, de csak 47-ben került haza, anyám magunkhoz vette a három gyereket, és amikor az édesapjuk hazajött és megnősült, akkor is csak egyet vett magukhoz, a legkisebbet, mert a másik kettő már akkor nagyocska volt. Házunk, a lakásunk megmaradt. Ez azért nagyon érdekes, mert betelepítettek oda egy úgynevezett bombakárosult családot, de nagy szerencsénkre azok, amikor a németek elmentek nyugatra, akkor ők is úgynevezett nyugatosok, tehát ők is elmentek nyugatra, és ott maradt a ház. Úgyhogy mi vissza tudtunk költözni. Igaz, hogy a zongora kint volt a kertben, de éltünk, és volt egy zsák bab, amit meg lehetett enni, és volt egy pohár só.
Mit dolgozott az édesanyád?
Anyám titkárnő volt világéletében. Polgárit végzett, pontosan ő is már a numerus clausus árnyékában. Gyorsgépírói iskolát és angol tanfolyamot végzett, jól tudott angolul. Úgyhogy ő a angol-amerikai érdekességű standardgyár vezérigazgatójának volt a idegen nyelvű levelezője és titkárnője. Na most ezt nagyon derűsen mondom. Valójában egyáltalán nem így kéne mondani, mert ott meg az a történet, hogy ez apámnak a legjobb barátja, akit a Ferihegyi reptér kapcsán már említettem, hogy ezt a Geiger Imrét 50-ben, koncepciós perben kivégezték, halálra ítélték, és az anyám ott állt kommunista pártakként. Mikor felszabadultuk, azt mondta anyám, gyerekek, oda kell csatlakozni, ahol a legélesebben állnak szembe a fasizmussal. Mit látott annak? A Szovjetuniót. És őszintén hitt, ki meddig? Nagyon érdekes családunkban, egy személy szerint, hogy ki 53-ban, amikor a Nagy Imre első fordulata következett, és a visszacsináláskor, én például akkor 20 évesen azt mondtam, hogy hát engem meggyőztek, hogy ugye volt padlás lesöprés, meg hogy ennyi milyen rossz dolgok voltak, de hát most már majd Nagy Imre jön és jól csinálja. Amikor Nagy Imrét elküldték, akkor azt mondtam, hogy pardon, oda-vissza, azt nem. Én így ábrándultam ki a szocializmusból, az anyám a Geiger kapcsán. Állt a rádió felett, ahol közvetítették a Geiger pert és szokogot, hogy miért mondja ezt, mikor nem igaz, nem csinálta. Ez az, amit én azóta úgy emlegetek, Auschwitzból Recskre, hogy a magyar zsidóság egy része ezt az utat járta meg, többek között Geiger Imre is, akit nagyon szerettünk.
Hogyan épült fel az ország a háború után, mire emlékszel?
Ó, hát nagyon lelkesek voltunk, volt a nagy újjáépítés. Vasárnaponként mindenki ment Rommel takarítani. Anyámnak ez a mondása, hogy oda csatlakozunk, ez ránk úgy vonatkozott, hogy a nővéremék beléptek az akkori ifjúsági szervezetbe, a SZIT-be. Érdekes módon nem a MADISZ-ba, ami az értelmiségi ifjúságnak volt, és a nővérem aztán az iskolában, a Diákszövetségben lett korifeus. És nagyon érdekes volt, mert ott az iskolában beleláttam az osztályharcba. Nagyon érdekes dolgok történtek. Először is 47-ben az anyámat rábeszélt ez a bizonyos Geiger Imre bácsi, aki családi jó barát és jótevő volt, hogy adjanak be engem a Sárospataki angol iskolába, akkor lesz nekem jövőm. Mert a jövő a nyelvtudási és... És akkor 2 évig én Sárospataki diák voltam, nagyon szerettem. Ott például tettek megjegyzéseket gyerekek. Volt olyan, hogy Rákosi Eftás 49-ben lejött Sárospatakra ünnepi beszédet tartani, és a gyerekeket bezárták az internátusba, és nem volt szabad kimenni, és én nagyon mérges voltam, hogy miért nem engednek engem a Rákosi pajtással kommunikálni, vagy ott. Patakon egyedül csináltam végig a zárvaságot. Ott nagyon megéltem a zárvaságot. És annak ellenére, hogy ma azt hiszem, hogy anyám, amit ő a lehető legjobbnak gondolt, azt tette, hihetetlen pénzébe került, Geiger Imre is segített persze, és akkor 49-ben államosították a Sárospataki angol intézményt, nem volt miért ilyen messze maradni tovább, haza kerültem.
Kedves hallgatóink, a beszélgetés második részét egy hét múlva sugározzuk. Műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Milyen testtartásban imádkozzunk? Erről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Annyira megszokta érinteni a szívemet, amikor azt látom, hogy két ember szépen el tud egymással beszélgetni. Tekintetük, egész lényük arról árulkodik, hogy tisztelettel és szeretettel vannak egymás iránt. És ha azt említettem, hogy tekintetük és egész lényük, akkor ebben benne foglaltatik az, amit egyébként testbeszédnek is szoktunk nevezni, sőt, a szakemberek azt mondják, hogy az ember közlésének nagy részét, így is hallottam, hogy 90%-át nem szavakkal, verbálisan, hanem testének, egész lényének, érzékszerveinek és test részeinek, kezének, lábának, gesztusaival, helyzetével fejezi ki éppen azt, amit a másiknak el szeretne mondani. Miért is hangzottak el ezek a szavak? Az ember test és lélek egysége. Amikor már egy ideje az imádságról és az imádsággal kapcsolatban elmélkedünk, akkor nagyon fontos, hogy az imádkozó testtartásról is szót ejtsünk, illetve arról, hogy az imádkozáskor akár egyénileg, akár közösségben, tehát a liturgiában, az egyháznak, Krisztus testének közös nyilvános Isten dicsőítésében veszünk részt a Szentegyházban, a templomban, a belső világunkat, az Isten iránti bizalmunkat, a hitünket, reményünket, szeretetünket, az összeszedett és tiszteletteljes testtartással is fejezzük ki, vagyis a belsőnk a külsőnket tükrözze. A belsőnk tükröződjék külső testtartásunkon. Az Istennel folytatott tiszteletteljes párbeszédnek megfelelő testhelyzet az imádkozó testtartás. A test-lélek kettőségében élő ember számára az Istenhez fordulást nagy mértékben elősegítik és meghatározzák az imádság külső körülményei, a hely, az idő és az imádkozó testtartást. Ezt a tényt a vallástörténet tanúsága szerint minden kultusz, minden vallási cselekmény és minden kor fölhasználta az áhítat növelésére. Tisztelt rádióhallgatók! Az imádság előkészületéről, helyéről, idejéről szeretnék most szólani az imádkozó testtartással kapcsolatban. Mivel az imádság az értelemnek és az akaratnak a tette, nem korlátozódik az önkéntelen belső indításra, imádkozni akarni és tanulni kell. Az értelem fölismeri Isten hatalmát, jóságát és segítségére való rászorultságunkat, az akarat ráirányul Isten személyére, és megpróbálja fölemelni a lelket ő hozzá. Isten gyermekeit a Szentlélek tanítja az imádságra, hívő és imádkozó egyházban. Az élő továbbadás a Szent Hagyomány által. E tanulás része az imádságra való fölkészülés. A távolabb előkészület a tiszta bűn nélküli élet, vagy legalábbis bűnbánat és a bűn kerülése, összeszedettségre törekvés. A közelebbi előkészület az elcsendesülés, a gondolatok összeszedése, Isten jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák megbánása, végül a Szentlélek segítségül hívása az imádkozáshoz, már az imádkozás kezdete. Fontos az imádkozáshoz méltó, komoly, imádkozó testtartás. Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban szeretném, ha gondolatban most velem tartanának. Először is otthonunkban, amikor fölkelünk, rendezetten, tisztelettel, szépen keresztet vetünk, nagyon fontos, hogy az imádság meghatározása szerint, hogy az ima az Istennel való beszélgetés, illetve én így szoktam mondani gyerekeknek, fiataloknak, hogy beszélünk a Jóistennel, ráfigyelünk elsősorban, és vele beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egyenlők, ő a hatalmas, ő a teremtő, mi a teremtményei vagyunk, akár az Atyáról, akár az Úr Jézusról, akár a Szentlélekről legyen szó, és megadjuk a tiszteletet oly módon, hogy akár már reggel is kinek-kinek lelkialkatának megfelelően, térdeplő segítségével, vagy egy kényelmes székkel térdelve, de Istenre tisztelettel, szeretettel gondolva, ha ülve, akkor ugyancsak tisztelettel megköszönjük az éjszakai pihenést, megköszönjük, hogy újra kezdhetjük a napot, ezt a következő napot. Tehát a hálaadás és a kérés van a szívünkben, és a szívünket tükrözi a testtartásunk. Az összetett kéz, vagy összekulcsolt kéz, a szép térdeplés, vagy a tisztelet teljes egyenes ülés. El szokott hangzani idősek részéről, tisztelendő úr, az a helyzet, hogy sokszor csak fekve tudok imádkozni. Miért említem ezt meg? Azért, mert valóban ezek az emberek jól érzik, hogy azért, hogyha fekve imádkozunk, kivéve a betegséget és a fáradtságot, hát az nem a tiszteletnek a jele. Persze vannak még súlyosabb esetek, fogyatékkal élő embertársaink is. Nyilván itt nem az akaratról van szó, hanem képességek hiányáról, és sokkal szebben, sokkal őszintébben, sokkal kedvesebben imádkozhatnak ezek az emberek fekvő helyzetben, mint mi. De az egészséges ember, és nagyon fontos, a kipihent ember, mert fontos, hogy kipihentek legyünk, mens sana in corpore sano, latin bölcsmondás szerint épp testben, épp lélek, kipihenten imádkozzunk, mert ha nem pihenünk eleget, ezzel bűnkövetünk el, hiszen nem tudunk sem Istenre figyelni, sem a lelkünkre, sem a felebarátunkra. Ennyit nagyjából az otthoni imádságról.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.